Jó napot kívánok, kellemes délutánt köszöntöm a Trend FM hallgatóit. Én Mezei Dániel vagyok, ez pedig a Sportérték, és mostanában próbálunk olyan műsorokat készíteni, amely minden szempontból aktuális. Ilyen volt például 2 héttel ezelőtt a jégkorong világbajnokság alatt a magyar válogatott sérülésből kimaradó játékosa volt a vendégünk, és akkor a kulcsfontosságú találkozó előtt beszélgethettünk a jégkorong válogatott szerepléséről. Most is hasonló a helyzet, mert ugyan zajlik a klubvilágbajnokság, és sok nem más sportesemény is a világban, mondjuk egy nyár közepén azért egyre kevesebb, de van egy olyan esemény, amely azért, ha nem is itt Európában, egyébként Európában is, de a tengeren túlon egyértelműen fókuszban van, majdhogy nem az egyik legfontosabb esemény, ugyanis az NBA döntő 2-2-es döntetlennél tart jelenleg az Indiana Pacers és az Oklahoma City Thunder között. Epikus döntővé kezd alakulni ez a finálé, és megpróbáltam ebben a témában egy szakértőt meghívni a stúdióba, azért, mert abból indultam ki, hogy nem feltétlenül ért mindenki olyan szinten a kosárlabdához, hogy kenje vágja, hogy éppen hogy áll az NBA finálé, ezért Árva Mátyást, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem munkatársát, egyébként NBA szakértőt és a kosárlabdához értő embert hívtam meg ide a stúdióba. Szia Matyi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, én is köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat.
Úgy jelent meg az egyik vezető online újság, egyébként az Index, a szombat hajnali mérkőzés után, hogy nem engedte csapatának a világ legjobb játékosa, hogy feneketlen gödörbe zuhanjon. Annyit kell még hozzátenni, hogy az Indiana Pacers 4. helyről jutott be a fináléba, és nagyon-nagyon kevésszer fordult elő az, hogy egy 4. helyről bejutó csapat meg tudja nyerni az NBA bajnoki címet. Azonban 2-1-re vezetett, és a 4. mérkőzés és számára hazai pályán került sor, így hát úgy nézett ki, hogy könnyen lehet, hogy hatalmas meglepetés alakul, azonban ez nem történt meg. De miért? Valójában így van, hogy a világ legjobb játékosa nem engedte, hogy gödörbe zuhanjon az Oklahoma?
Ez továbbra is egy csapatsportág. Azért nem csak a Shai Gilgeous-Alexanderen múlott az egész, de tény, hogy az nagy meglepetés már önmagában, hogy 2-2. Tehát a 2 egy pláne. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy ha az alapszakaszt nézzük, a világ legjobb csapata, az Oklahoma City Thunder nem vezetett még a döntőben. Mérkőzésre vetítve nem, pedig egy a mérkőzésen belüli pont mennyiségre értem, hogy gyakorlatilag 1-0-val indult a Pacersre, majd ugye 1-1 és 2-1 megint a Pacersre, és hogyha nem sikerült volna Shai vezetésével a 4. mérkőzés megnyerni, akkor 3-1, ami viszont már nagyon veszélyes, ugye a teljes történelem során egyetlen egyszer sikerült 3-1-ről visszahozni és megnyerni a döntőt, ez 2016 volt, akkor LeBron James vezette a Cleveland Cavaliers-t. Ez elég necces volt volna még a Thundernek is, de tény, hogy Shai Gilgeous-Alexander azért a 35 pontjából 15-öt az utolsó negyedbe termelt, és teljesen átvette az irányítást, elkért a labdát, és gyakorlatilag határozott léptekkel győzelemre vezette a Thundert.
Tehát tulajdonképpen azt mondod, hogy a hajrá döntött, hogy jól tudom, akkor az utolsó 2:58, jól tudom, mert olvasom, utolsó durván 3 percet 12-1-re nyerte meg az OKC.
Mindegyik meccsen szinte a hajrá döntött. Itt az a necces ilyenkor, hogy nem ülhet nyugodtan a babérjain az OKC, hiszen a Pacers már nagyon sokszor az utolsó 1-2 percben a lehetetlent hozta vissza. Én úgy szoktam fogalmazni, hogyha ezt egy filmben rendezték volna, rendesen előre rendező producer által, akkor azt mondanám, hogy túl hollywoodi. De ebbe az a szép, hogy ez a valóságban megtörtént, mert tényleg már 4. ellenfél ellen tud lehetetlen csinálni a Pacers, ezért nem lehet elengedni az utolsó perceket se.
Azt mondod, hogy ez egy csapatjáték, de azért, hogyha megnézzük, akkor itt ebből a csapatból, az Oklahomából, ugye 35 pont, 27 pont, tehát 2 játékos a csapatból a szerzett pontok tekintetében kimagaslott. Tudom, hogy itt rengeteg más, hogy mondjam, döntő motívum is található a kosárlabdában, de azért mégiscsak ez pont az sok.
Igen, a Shai az mindenféleképpen ki szokott emelkedni pontba. Akkor is, hogyha neki nem megy annyira, vagy ha a csapat veszít, akkor is, sőt, vagy a legjobb pontszerző, vagy a második, de itt, ahogy te is mondtad, nem csak ezen múlik, itt nagyon sok klacs játékosnak voltak olyan momentumai, ami nélkül a Shai pontjai kevés lett.
De micsoda, védőlepattanó, vagy micsoda, tehát miben volt például hát jó más?
Egyrészt a magas emberük, a Chet Holmgren nagyon jól pattanózik, és ha olyan kedve van, akkor vérszemet kap, és akkor annak ellenére, hogy egy pálcika embernek néz ki, akkor tűzön vízen átmegy. Talán még fontos kiemelni a cserepadot is, mert ott az Alex Caruso, aki úgy néz ki, mint a Looney Tunesból az egyik figura, de mégis olyan vehemenciával játszik, hogy gyakorlatilag nem ismer lehetetlent, és a 20 centivel magasabbnak is neki megy, esik el, csíp, szúr, harap, gyakorlatilag ilyen Dennis Rodman-t idéző hatékonysága játszik, és ez kell.
Azt, hogy az Indiana Pacers így játszik, ideig eljutott, és ezt a meccset is azért elvesztette ugyan, de azért tudta tartani magát. Ez mekkora meglepetés így NBA berkeken belül?
Nagy. Mindenféleképpen nagy. A legnagyobb magyar szakértők is előre megmondják, hogy szerintük hogy fog alakulni a rájátszás, és nagyon kevesen mondták azt, hogy a Pacers egyáltalán döntőig is juthat. Már önmagában az szép, hogy eljutott a keleti döntőig, hiszen ehhez az kellett, hogy a keleti legerősebb csapatot kellett.
Igen, hogy 1-4 játszik.
Igen, 1-4, és a Cleveland volt az egy. A mely csapatnak nagyon jó alapszakasza volt. Lehet fogni a sérültekre is, de ez nem csak ezen múlik. Van, aki playoff játékos, van, aki alapszakasz játékos, és itt a playoff kellett. Másrészt meg nagyon fontos, hogy ahogy tavaly kiesett a Pacers, nem csoda, hogy nekik csípti a feneküket az az egész tavalyi év. És nagyon
hogy esett ki?
Gyakorlatilag úgy esett ki a Boston Celtics ellen, hogy a 4 meccsből legalább 2-szer a kezükbe volt a győzelem, és elrontották.
Aha.
És ilyen pár másodperc alatt kaptak kosarakat úgy, hogy gyakorlatilag le kellett volna pattogtatni, és nem sikerült, és most gyakorlatilag ugyanezt történik velük, csak fordítva. Tehát amit ők tavaly elszenvedtek, azt most visszaadják.
Visszaadja a sors.
Így van.
Aha. És egyébként ez a Cleveland elleni párharc, ez mennyire volt feszült, mennyire volt szoros, hogy alakult te, hogy emlékszel vissza? Mert valami őszintén, én nem kísérem olyan szorosan. Az NBA döntőt általában, amikor tehetem, megnézem, az eredményeket inkább, az sem mindig, tehát hogy azért kérdezzek, te, aki ezt követed, jobban tudsz erre válaszolni szerintem.
A New York-kal sokkal jobban megszenvedtek a következő körben, ugye a keleti döntőben. Szerintem meglepetésszerű volt, hogy ennyire sikerült meglepni ugye a Clevelandet. Szerepet játszott az is, hogy volt egy olyan meccs, amikor 5 alapemberből 3 sérült volt a Clevelandnél. Még akkor is lehetett volna esélye a Cavsnak, meg nem kell kifogásokat keresni. A New York-kal sokkal nehezebb volt a helyzet, pedig ugye New York későbbi helyezetként került be a rájátszásba a harmadik helyen, de jobban felszívta magát. A Pacersnél az is fontos, hogy a Tyrese Haliburton, ugye a kapitánya a csapatnak, kapott egy olyan kritikát, hogy ő a legtúlértékeltebb játékos ebben a ligában, és vannak olyan játékosok, akikről ha rosszat mondunk, akkor az csak javára fordítja onnantól a következő mérkőzéseket, mert csak azért is meg akarja mutatni. Hát ő ilyen.
Igen, mondjuk Haliburton jó játszik, itt a fináléban is jó játszik, tehát lehet, hogy ez így rányomta a bélyegét az elmúlt heteire, hogy lesajnálták, nem?
Kicsit hullámzó a fiatalember, mert a sé sokkal stabilabb. Tehát az, hogy mondjuk ő 30 pont alatt dob, az ritka. A Haliburton képes úgy lehozni egy meccset, hogy vállal 5-öt, és 4 ponttal lesétál a pályáról. Következő meccsen dob 30-at. Nagyon hullámzó, nagyon hektikus a srác, de akkor is amiket csinált, történelmi dolgokat is csinált az elődöntőben azzal, hogy olyan tripla-duplát ért el, amit nulla eladott labdával produkált. Ha jól emlékszem, ezt senki se tudta előtte megcsinálni.
Mennyire én azt mondtam a felvezetésben, hogy fókuszban van a világ sportjában és az Egyesült Államokban egyértelműen az NBA döntő, de egyébként ez igaz, de megállapítás, vagy csak olyan jó hangzott, és mondtam, tehát, hogy az USA-ban...
Az USA-ban mindenképp. És egyre nagyobb népszerűségnek örvend a különböző többi kontinensen is. Európában nagyon igyekeznek. Tehát az, hogy minden évben most már évek óta idehoznak néhány mérkőzést az NBA-ből, ami rendesen az alapszakaszba beleszámít, de Európában játsszák le a mérkőzéseket azért, hogy népszerűsítsék. Egyre több európai játékos kerül a ligába, szerintem itt Magyarországon is egyre több követője van, ami köszönhető annak is, hogy olyan elemzők, meg olyan szakértők állnak rendelkezésre, amikből talán kevesebb volt régen. Ráadásul azért az a nagy büszkeség éri szerintem az országot, hogy a Milwaukee Bucksnak az alkalmazottja Dávid Kornél, aki ráadásul itt Magyarországról tud dolgozni, és ő is rengetegszer a saját belső véleményét is elmondja, ezzel népszerűsíti itthon is a sportágat. A másik törekvés az az, hogy Európában is népszerű legyen az NBA, hogy az Euroligával valamennyire lehessen kooperálni. Ezt még annyira nem látják, hogy fog megvalósulni, mert azért ott gazdaságilag nagyon nagy különbség van a két liga között, de igyekeznek. Tehát ne csak Amerikában legyen a pozicionálás.
Ugye azt mondod, hogy gazdaságilag nagyon nagy különbség van a két liga között. Árva Mátyás, a Magyar Testnevelési és Sportolói Egyetem munkatársa, NBA szakértő a vendégünk, de egyébként a játék, a mutatott játék tekintetében mekkora a színvonal különbség mondjuk az európai topliga és az észak-amerikai topliga között?
Jó példa volt erre a tavalyi olimpia, ahol ugye nem klubcsapatok játszanak, hanem válogatottak, de egy ilyen amerikai válogatott is sokszor szenvedett. És akkor ilyenkor nyilván, akik a 90-es években hisznek, elmondják, hogy bezzeg a Michael Jordan, Magic Johnson időszak. Az ezért, hogy akkor 3-4, vagy talán egy kicsikét több játékos volt Európából a ligában, majd ez szépen növekedett. Cornell idejében már 30 európai játékos volt Amerikában, vagy 30 nem amerikai. Tehát gyakorlatilag csapatonként egy. Most rengeteg. Nagyon sok, és teljesen más most már a differencia. Bajnokság szintjén viszont az Euroliga nem is az, hogy milyen szinten van, hanem hogy más az egésznek az atmoszférája. Ott talán még nincs annyira kialakítva ez az all-around play, mint Amerikában, hogy a magas...
Meg a sztárkultusz, ami ugye körülveszi.
Meg a sztárkultusz, igen. Meg sajnos nem szabad elmenni amellett is, hogy teljesen más a költségvetése. Amit egy sztárjátékos Amerikában megkeres, az egy euroligás csapatnak a költségvetése. Tehát egy játékos egy csapattal egyenlő nagyjából anyagilag, vagy pénzügyileg.
De hát ehhez az is kell, hogy borzalmas magas nézettségi számokat hoz az NBA döntő, tehát mi beszélgetünk arról, hogy mennyien nézik, de hát az tudva levő, hogy az Egyesült Államokban nagyon sokan nézik. Nem annyia, mint az NFL, de közel annyia, mint az NFL.
Igen, Európa ilyen szempontból szenved.
Mármint hogy?
Nem nézettség nézik. Szempontjából. De jó példa erre is, hogyha bekapcsoljuk a tévét, amikor megy éppen a spanyol rájátszás, már hogy kosárlabdán belül, és nem találni egy csatornát, ami éppen adja. Mert nincs akkora érdeklődés rá, nincs akkora nézettség rá.
Miközben azt hallani, hogy Észak-Amerikában az egyetemi bajnokságot egyre többen és többen nézik, tehát hogy úgymond a második vonalat is rengetegen nézik, sőt a női NBA-t is sokan nézik.
Így, a női NBA-nek egy hatalmas reformja van. Köszönhető annak is, hogy olyan játékosok is kerültek be a ligába, mint a Caitlin Clark, aki gyakorlatilag egy ilyen, olyan szenzáció övezi őt, mint annak idején volt LeBron James 2003-ban, hogy bekerült a ligába. Nyilván még nem ugyanazok a szintek, sem gazdaságilag, sem nézettség szempontjából, de nagyon nagy fejlődés alatt van az NBA, a WNBA.
Egyébként itthon Magyarországról hogy lesz valaki NBA-vel foglalkozó, vagy a szenvedélyesen követő szakember, mint például te? Kosárlabda szeretete, vagy az NBA szeretete, és utána a kosárlabda szeretete, melyik volt előbb?
Nekem sokat segített, hogy akkor a televízión keresztül már lehetett érni mérkőzéseket. Nem nagyon tudtam még akkor 9-10 évesen, hogy most konkrétan hogy működik egy bajnokság. A kosárlabdázni akkor is lehetett, kipróbáltam meg talán a három globtot tesznek az utazásai, ezek segítettek, hogy van ilyen sportág. Azt utána láttam, hogy a Utah Jazz és a Chicago Bulls milyen csatákat víz, meg a Shaquille O'Neal is bekerült ott a képbe, az már onnantól kezdve automatikusan hozta, hogy ez egy szerelem lesz. És hogyha valaki tényleg elhivatott nem csak a sportág, hanem a liga felé is, akkor elkezd foglalkozni a belső dolgaival is. Annyira, hogy én ezt szakmaszerűen akartam is űzni, és ezért is tanultam ilyen területen tovább, és gyakorlatilag én az NBA-ről is írtam a szakdolgozatomat, de ez az kellett, hogy akkor tizenévesen, amit látok a tévében, abba belezúgjon az ember.
No, hát innen fogjuk folytatni hamarosan. Ugye ez a beszélgetés azért is különösen érdekes, mert 2-2-re áll jelenleg az NBA, az Észak-Amerikai Profi Kosárlabda Liga döntője, de hát ma éjszaka, illetve hajnalban, európai idő szerint hajnalban jön majd az 5. felvonás, és hogy mennyire lesz epikus, és mennyire lesz emlékezetes ez a döntő, nagyon nagyban múlik szerintem a ma esti találkozótól, mert hogyha véletlenül a Pacers ami óriási meglepetést okoz, akkor bizony itt még lesz műsor ebből. Én úgy gondolom, és nem csak a Trend FM-en, a sportérteket hallják Mezei Dániellel, és maradjanak velünk, mert nem sokára folytatjuk.